Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, vegyünk tovább a Millás reggelivel. Itt van Nyúl Zsuzsi.
És Gede Balázs, és most
nyomtam?
Már...
Lecsúszott a kezem, esküszöm pedig.
És a mikrofonom is rendben van. Na, hát mindjárt elérkezünk a következő témánkhoz, de azt azért fontos megjegyezünk, hogy 8 óra 9 perc van. Ez azért hangsúlyozom egyébként, mert Gézu azt írta nekünk, hogy gondolt a fél hétkor egy kicsit még egy szundikál egy 10 percet. Nos, hát a 10 perc a stimmelt, csak éppen az óra is ugrott egyet, úgyhogy...
Illetve a szundikálás stimmelt a 10 perc, nem? Vagy hogy van? Most
hát szerintem, hogy 10 percet akart szundítani, és ebből lett nem 7 óra 10, hanem
hát
8 óra 10
fele. Hát kell állítani, az nagy merészség. Csak igen, úgy igen. Reggel eldönteni, hogy majd 10 percet szundítok, és akkor magamtól fölkelek. De reméljük nem késett el a munkahelyéről, és nem járt pórul.
Így is van.
Mondjuk még el az elérhetőségünket, 0636 980 980. Van-e olyan info, amit megosztunk a hallgatókkal? Volt ott egy pénzmúzeumos.
Volt ott egy pénzmúzeumos hozzászólásunk, igen. Sajnos az nem érkezett meg megfejtésben, hogy ki volt az idézett szerzője. Igen. Ugye Petőfi Sándorról volt szó. Valaki azt írta, hogy az édesanyja járt egyébként a pénzmúzeumban, és nagyon jól érezte magát, nagyon hasznosak tartotta.
Én is tervezem folyamatosan, hogy elmenjek oda, főleg, hogy a tetején van egy tök jó kávézó. Lehet bámészkodni, úgyhogy amikor az ember körülnézett, akkor ott lehet ejtőzni. Imádom az ilyen magaslati kávézókat, mindenhol fölmászok, hogyha utazom, és ugye rendszerint ilyen turista csalogató vendéglátóhelyek vannak is az ilyen helyeken, és hát mindig engedem magamat megkopasztani, mert ugye az árak is olyanok. Itt a pénzmúzeumnál nem feltétlenül ez, vagy nem tudom, nem azért mondom csak, hanem hát egyéb turista látványosságoknál azért ez előfordul, hogy
igen, gyakorlatilag az ilyen kellemes tartalmas kis kapcsolódás, mert egy jó kávé, persze, vagy egy jó beszélgetés, utána megbeszélni az élményeket, ki mit látott, mit élt, tehát ez jól jöhet, igen.
Abszolút. Na, nem tudom, mennyire lesz vicces a következő témánk, mert a biztonságról méghozzá, hát kiberbiztonságról, online biztonságról, biztonságos bankolásról fogunk beszélgetni, és ezt próbáljuk majd kétfelé osztani, egyrészt az eszközökre és az eszközök biztonságára, és hogyha már biztonságos az eszközünk, akkor majd elkezdünk vele biztonságosan bankolni. És hogy így függ össze minden mindennel, ebben lesz segítségünkre Bártfai Gábor, a CIP Bank információ biztonsági vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt! Örülünk, hogy itt vagy, és...
Hangod, most valamiért... Persze, tudod, mi az oka? Azt, hogy még itt van a kávém elfogyasztatlanul, és egy picit lehet...
Jó reggelt!
Jó reggelt, szia!
Adás közepi válságba kerültem. Na, jó. De most már van hangod. Nézzük szóval az eszközeinket.
Biztonságos eszközök, biztonságos bankolás. Nézzük az eszközeinket, igen.
Talán itt kezdődik minden. Az eszközeink felkészültsége, biztonsága, képességei, azok nagyon fontosak. Most, hogyha megpróbáljuk ezt egy picit úgymond közelebb hozni, vagy fizikai síkra terelni, akkor ezeket a funkciókat azért keressük, igényeljük így a mindennapi életben, akár hogyha valamilyen ingó vagy ingatlan vagyontárgyunkról van szó. Tehát most maradjunk az elsőnek az ingatlannál. Azért teszünk az ajtóra egy jó zárat, becsukjuk, éjszakára bezárjuk, esetleg beriasztjuk. Csak azt engedjük be, akit oda beszeretnénk engedni.
Teszünk ilyen kis láncot az ajtóra, hogy ki tudjunk kukucskálni, igen, hogyha valaki kapok.
És nyilvánvalóan úgy választjuk meg ezeket az eszközöket, hogy ez a célnak a lehető leginkább megfeleljen, illetve úgymond költséghatékony is legyen. Tehát a sufniban, ami nincs semmi, ott lehet pont elég egy kilincs, hogy ne nyissa ki a szél, de mondjuk az otthonunk, ahol a saját kis magánéletünket éljük, az lehet, hogy ennél sokkal többet érdemel.
És megtesszük-e ezt az informatikai eszközünkkel ezeket a lépéseket?
Igen, ez a következő,
következő
kérdés, ahogy ugye digitalizálódunk egyre inkább és még jobban, gyorsabban, tolódik abba a térbe, abba a láthatatlan térbe is tulajdonképpen az életünk, magánéletünk és mindenféle tevékenységünk. Majd itt lesz érdekes például a pénzügyi része is. És ez ott is nagyon fontos, hogy ezekre odafigyeljünk, csak teljesen más eszközkészletünk van rá. Tehát van például egy okostelefonunk, laptopunk, vannak okos otthon kiegészítőink, például ilyeneket tudnék említeni, van egy wifi-nk, egy routerünk, valahogy csatlakozunk a világhoz. Itt is fontos az, hogy meglegyenek ezek a funkcióink. Tehát itt adott esetben, ha veszünk egy okos otthon eszközt, vagy veszünk egy wifi routert, vagy bármi ilyesmit, amin keresztül ugye elérik a vezetéknek a nagyvilágot, ott fontos, hogy legyenek biztonsági funkcióink. Tehát amivel tudjuk adott esetben az előbbi példasorhoz visszatérve az illetéktelen hozzáférést korlátozni.
Na most nekem, akár... bocsánat, van egy rossz sejtésem, hogy ugye jött ez az ingatlanos példa, és azt gyanítom, hogy a rácsot értjük, a beállításokat, illetve a beállításokkor felmerülő kérdéseket, amit mondjuk meg kéne válaszolni, be kell állítani, az már kevésbé. Ez lehet akadálya annak, hogy mondjuk felületesebben kezeljük az eszközeinket, mint a lakásunkat?
Az első és talán a legfontosabb dolog az, hogy mondjuk a lakásunk az így közvetlenül közel van hozzánk.
Aha.
Tehát azt érezzük, azt látjuk, azt tudjuk, tapinthatjuk még az online térben, ez én azt gondolom, hogy kevésbé úgymond tapintható.
Aha, tehát kicsit homályosabbak a veszélyek. Ugye erre szokták sokan azt mondani, hogy miért pont engem, kit érdekel az én telefonom, meg az én, nem tudom, fényképeim, hát biztos nem rám támadnak majd.
Igen, viszont ezt az előbbi úgymond fizikai példa mentén is említhetjük ezt a hozzáállást akár, hogy miért pont velem, aztán amikor megtörténik, akkor értelem megtörténnek azok a beruházások is, hogy megtörtént mégis velem. A másik dolog az, hogy amit én gondolok, hogy a digitalizáció és úgymond a világnak a sebessége exponenciálisnál meredekebben gyorsul. Tehát adott esetben ezeket a fizikai példákat mások úgymond kárán és elkárunkon szépen úgymond volt időnk megtanulni. És most már ez így beivódott a mindennapjainkba, viszont a digitalizálódás gyorsabb. Tehát ezeket a körülményeket, funkciókat, tulajdonságokat adaptálni jóval rövidebb időnk van. Uh-huh. Azt gondolom.
Igen, igen. Mit tehetünk? Viszont Még, hogy ezt a fejlődést minél gyorsabban be tudjuk
hát az
hozni.
Egyik, ez, hogy beszélünk róla, gondolom, hogy ez az edukáció.
De mik az, ezek a konkrét lépések?
Az edukáció az fontos. A másik ilyen példám, ugye az autónkhoz se feltétlenül értünk, tehát én is szeretek hobbi szerelni, de van egy bizonyos szint, ahol azt mondom,
akkor már
hogy
nem jön hozzá, mert
azt hagyjuk, és akkor megkérünk adott esetben egy szakembert erre. Vannak szakemberek a piacon, akik segítenek, hogyha akár egy szaküzletbe megyünk, és van olyan szerencsénk, hogy szakértő eladóval találkozunk, akkor akár ő is segíthet. Amikor ki akarjuk választani az eszközeinket, akkor érdemes rákérdezni arra, hogy mik azok a biztonsági funkciók, amik esetleg használhatóak benne. Mondjuk egy okostelefonnál ez eléggé adott. Tehát ott ugye a gyártói szoftverben benne van nagyon sok funkció, ott érdemes rákérdezni a beállításokra. De egyébként saját magunkat is oktathatjuk, mind ahogy tesszük ezt egyéb más témában. Hát én is szeretek például otthon főzőcskézni, vagy felütök egy releváns könyvet, vagy felmegyek egy videós megosztó platformra, és ott rákeresek éppen az aktuális érdeklődésemre. Tehát egy csomó opció velem szembe jön.
Érdekes párhuzam egyébként a biztonság, informatikai biztonság és a főzés megtanulása. Ez egy nagyon jó dolog
hát
egyébként.
A tudás megszerzése abszolút, az
mert nem egy elvont dologról van szó, igen, hanem nagyon abszolút könnyen megtanulható. Viszont hogyha azt nézzük, hogy kilépünk abból a rendszerből, hogy csak mi a saját dolgainkat intézzük informatikai szempontból, és mondjuk megadjuk az adatainkat egy külső szervernek, vagy vásárlás tekintetében ugye különböző tranzakciókat bonyolítunk le. Mi az a legfontosabb dolog, biztonság, amire figyelnünk kellene?
Hogy már megyünk át a biztonságos bankolásra, mert menjünk át a biztonságos, ez már az ugye, hogyha a harmadik félről beszélünk, a vásárlás vagy banki szolgáltatás az ilyen szempontból gyanítom ugyanolyan.
Hát is térhetünk akkor erre a témára. Most, hogyha valahol vásárolunk, akkor célszerű megnézni, hogy azt hol tesszük. Érdemes.
Tehát ez a legelső. Ezt igen, nagyon sok, sokan, sokszor elmondom én is ismerősöknek, hogy lehet, hogy egy picit többért fogsz vásárolni, mondjuk, mint a legolcsóbbnál, de a legolcsóbbat nem ismered, nem tudod ki az, ellenőrizni se tudod rosszabb esetben. Maradj ott, ahol biztonságos, mert legalább a pénzed, meg a termék megmarad.
Szerintem mindenkinek van egy ilyen ismerőse, akinek horror sztoriai vannak arra, hogy hogyan tüntették el egy perc alatt.
Tehát az első az, hogy
a pénzt, nem kinél, volt elég biztonságban.
Kinél költünk.
Így van, tehát hogyha ezt mondjuk online tesszük, akkor érdemes, látunk egy jó ajánlatot, érdemes utána nézni az eladónak, véleményeket olvasni róla. Az egyik leginkább használatos internetes keresőmotoron keresztül, szép színes a logója, rákeresni az adott eladóra. És adott esetben kijöhet az, hogy ez egy teljesen ismeretlen valami, vagy akár úgymond a tartomány nevére, a domain nevére, ugye, ami benne van az URL, az internet címében, hogy azt mondjuk például, mikor regisztrálták, tehát hogy két nappal azelőtt regisztrálták valahol, azért az fura.
Azt mondjuk, hogy ne rajtam kísérletezzem, vagy ne én legyek az első ügyfele.
Igen, és még ugye hozzátesszük azt, hogy az a mondjuk egy eszköz, vagy ruhadarab, vagy akármi, hirtelen 80%-kal olcsóbb, az azért fura.
Igen.
Ugye egyrészt vannak jó kis magyar mondásaink, ezt érdemes fejben tartani, meg előszedegetni. Tehát olcsó húsnak híg a leve, nem minden arany, ami fénylik.
Igen.
Című történet.
Már egyet elsütöttünk, ugye az addig nyújtózkodjunk a karodér, hogy ilyen kahintelekről beszéltünk. Ma ilyen napon.
Például igen. Tehát ezek alapvetően fontos dolgok. Hogyha eljutottunk odáig, hogy megbizonyosodtunk róla, vagy szereztünk valamilyen bizonyosságot róla, ugye azért az online térben.
Megfelelő a partner.
Ez egy kicsit nehéz.
Igen.
De mégis úgy érezzük,
illetve hogy meg is nehezíthetik, mert van, ahol könnyű, ahol teljesen átlátható, látod az impresszumban a cégnevet, a kapcsolattartást, e-mailt, telefonost, van ott egy ember, egy név, egy akár, tehát van, aki bőven ellát, pont azért, hogy a látszatját is elkerülje annak, mert az üzletére visszaadhat, hogyha nem transzparens, az a szerencsés eset, és akkor minden oké.
Okay. És még tegyük hozzá azt, hogy tényleg relevánsnak tűnő vélemények. Aha, vannak,
igen,
ott,
még
vannak az normális értékelések. Tehát az is nagyon fura.
Számosak
találkoztak.
Ugye öt vélemény az
nem vélemény. Az nem túl sok,
de az ismerősi körben az meg lehet igen, kérni. Igen.
A számosság egyébként nem feltétlenül mérvadó. Uh-huh. Az például lehet egy nagyon érdekes indikátor, hogyha van egy például magyar webshopnak hirdeti magát, és a véleményt írók nagy többsége nem magyar. Uh-huh. Vagy túlnyomóan.
Túlnyomó része
nem magyar. Azért, hogy, és ami mellé teszek egy olyan faktort, hogy tényleg 80% diszkont, gondolkodjunk, keressünk egy picit tovább. Most nyilván nem.
Jó, igaz.
Az ilyen lehetőségek.
Akkor a számosságot is kezeljük helyén, igen.
Nem az ilyen lehetőségektől akarnék bárkit is megfosztani, csak vegyük elő egy olyan fizikailag adott eszközünket, ami itt van a nyakunk fölött és a hajunk alatt. Uh-huh. Legalábbis mindig a nyakunk fölött van.
Oké, akkor feltételezzük, hogy a partnerünk az rendben van.
Oké, feltételeztük, hogy rendben van. Érdemes ránézni arra, hogy az a kapcsolat, amin keresztül ott vagyunk, az biztonságos-e. Uh-huh. Tehát egy böngészőben látjuk azt, hogy például ott a címsor mellett van egy kis lakatocska. Ez azt jelenti, hogy biztonságos a kapcsolat. Ez nagyon fontos, mert ugye amikor mert a mi gépünk, illetve a mi eszközünk, és az a partner, akivel, vagy annak a partnernek az informatikai eszköze, az interneten keresztül tartja a kapcsolatot egymással. És ugye nagyon sok más eszközön keresztül megy ez a kapcsolat. Ez fontos, hogy a két úgymond végpont között ez biztonságos legyen. A kis lakat például, vagy a 50 címsor, vagy HTTPS, 2. valami, akkor
az secure, ugye?
Akkor az biztonságos. Ugye a böngészők is most már azért elég intelligensek, és képesek azt felismerni, hogyha esetleg az a, ahhoz a webhelyhez tartozó tanúsítvány nem oda tartozik, vagy már fenn van valamilyen úgynevezett phishing site-on, phishing site listán, vagy valamilyen black listán, vagy fekete listán, és képes szólni. Persze ehhez, hozzá, ehhez szükséges az, hogy olyan eszközeink legyenek, olyan öngészünk legyenek, amik frissek, napra készek. Ez is egy nagyon fontos dolog, még visszatérve az eszközbiztonságra. Uh-huh. És ezt követően, hogy erről is meggyőződtünk, akkor célszerű elindítanunk a vásárlást magát. Persze, ugye a kockázatot soha nem lehet nullára redukálni.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy oké, megpróbáltunk megtenni mindent a biztonságunk érdekében, mégis akkor van-e kockázatunk, vagy azt 100%-ig kijelenthetjük, hogy akkor én most már biztos, hogy nem fogok belefutni ilyen kényelmetlen helyzetekbe?
Minimalizáltuk. Tehát a kockázat, én azt gondolom, főleg az online térben, az internetvilágában, az informatikában, az nem csökkenthető nullára, hiszen van az az erőforrás befektetés, amivel ki lehet venni valamit valahonnan. A kérdés az, hogy ugye megéri-e, tehát költséghaszon.
Uh-huh. Egyébként, bocsáss, meg a pénzpiacokon is így van, tehát ugye az állampapírra sokszor ráhúzzuk, hogy kockázatmentes értékpapír, nem mentes. Tehát számos olyan példa van, amikor állampapírral nagyon csak pórul lehet járni, alacsony kockázatú.
Igen. Tehát még így is belefuthatunk abba, hogy de leginkább már hogyha végignéztük ezeket a dolgokat, tényleg biztonságos, stb., olyan mindig belefuthatunk abba, hogy mégsem jön meg a termék. Uh-huh. Adott esetben nem olyan minőségű a termék. Ugye ez már nem a pénzügyi tranzakcióval összefüggő, hanem az a magával a kereskedővel összefüggő történet. Jó. Ugye a vásárlások voltak az egyik. Viszont van egy másik nagyon erős trend. Ez a több néven ismert, az online banki csalás, a telefonos csalás, a social engineering idegen szóval élve, ugye a megtévesztésen alapuló csalási formák, ami jöhet mindenféle csatornán, mindenféle platformon, telefonon, e-mailben, SMS-ben.
Na, ezeknél kell egyébként a leginkább résen lenni, abszolút, és tisztában lenni
ezekkel a biztonsági kockázatokkal. Több szempontból is, ugye, mert ott a kártérítési helyzet is elég nehézkessé válik, hogyha én beleesek egy ilyenbe, vagy hiszékeny leszek, igen, akkor ugye a legtöbb esetben tényleg pórul járok, mert senki nem fog kártéríteni, mert azt mondják, hogy hát miért nem figyelte oda.
Az odafigyelés az nagyon fontos, meg ismét az, hogy az fontos, hogy gondolkodjunk, legyünk résen. Ugye maradva a fizikai közvetlen közönünkben lévő példáknál, tehát engem például sűrűn megállítanak, nem tudom, hogy szimpatikus az arcom, vagy olyan kis elesett vagyok, nem. Erre még nem jöttem rá, majd lehet, hogy foglalkozom a kérdéssel egy pszichológus társaságában. Sokszor megállítanak, hogy adjak pénzt. Azért, mert vonatra kell, uh-huh, erre kell, arra kell, amarra kell.
Itt áll a motoron, kifogyott a benzin. Ez megvan?
Igen. Adj egy cigit buszjegyekkel.
Akármi, de élőben láttam már olyat, sőt, bevallom, én is áldozatul estem már ennek. Nagyon olcsó valami, adjál pénzt, és akkor hozom. De sikerült ezt így Miskolcon, még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt így beleesni ember csapdába, uh-huh, és akkor így megtanulta, hogy a hiszékenység az drága. Akkor még nem foglalkoztam ezzel a szakmával. Uh-huh. Legalábbis ezzel a
de nem tudni, hogy befolyásolta azt, hogy mégis
erős volt az élmény.
Viszont megjelentek azok az indikátorok benne. Kettő dolog biztosan, ugye amiről az előbb is beszéltünk, hogy olcsó, jól jársz, jaj, de jó lesz neked, nem lett jó. A másik meg a sürgetés, hogy na, gyorsan is csináljuk meg a bizniszt. Ugye ez utóbbi megjelenik ezekben a úgynevezett online banki csalásos történetekben. Hát nagyon sok olyan eset van, most kiragadok egyet például, hogy kapunk egy telefonhívást, a szám az nagyon hasonlít például a bankunk központi számára, vagy esetleg azt meg se nézzük, felvesszük, és ettől és ettől a banktól, vagy akár a hatóságtól keressük, és akkor az ön számláján a gyanús tranzakciót érzékeltünk. Ilyenkor az ember megijed, mert ugye a pénzünk egy nagyon fontos dolog.
Persze.
Közvetlenül van hatással, ami úgymond fizikai biztonságunkra, és akkor lemásztunk a Maslow piramisnak az aljára. Uh-huh. És ez kivált egy olyan reakciót belőlünk, alapvetően, hogy oké, probléma van, oldjuk meg gyorsan, valahogy gáz van tényleg.
Pedig, és elkezdünk a problémára, idézőjes problémára koncentrálni, és elsikadnak
igen,
azok
igen,
a
igen,
jelek,
és elkezdünk együttműködők lenni, hogy oké, akkor például, ebből is nagyon sok féle eset van, de egy példa, hogy akkor eltesszük a pénzéti biztonságos számlára, ehhez meg kéne adni mondjuk banki belépési adatot, felhasználó nevet, jelszót, az erős hitelesítéshez szükséges adatot például. És akkor megadjuk, mert azt hiszük, hogy jót teszünk. Nem teszünk. Csak azzal fogunk szembesülni, hogy a számlánk egyenlege nulla.
Világos. Igen, ilyenkor van az a jó tanács, talán, hogy tegyük le, hívjuk vissza a
így
bankot,
van.
Hogy tényleg...
Így van. A legfontosabb dolog az, hogy ez egy nagyon nehéz tanács, de így az ismerőseimnek se tudok más tanácsot adni, hogy tedd le a telefon, gondold végig, nyugodj meg, hívd fel a bankodat. Azon a számon, amit te tudsz, ami ott van a hivatalos banki honlapon, ott és mondd el nekik, hogy mi történt, vagy mi nem történt.
Az igen, egész pszichológia egyébként.
Abszolút, lehet, hogy egyébként ezt lehet is általánosítani, hogy egy mástól, egy idegentől, aki csak úgy fölhív, kapott útvonalra ne lépjünk rá. Tehát ne menjünk olyan oldalra, ne így nyomjunk van. Meg olyan linket, ha e-mailbe jön, hanem kerüljük meg ezeket, és próbáljuk meg mi ellenőrizni, hogy ott tényleg van-e valami.
Így van, pontosan. Ugye sok olyan csalási eset is van, vagy van a piacon, ami nem telefonon jön. Tehát például sokan használunk egy social media platformon egy felületet, ahol el lehet adni dolgokat, vagy más online piac tereken. És akkor ott az esetek nagy többségében ugye az eladókat csapják be, hogy itt van a pénzed, át tudod venni, kattints ide, mennyidik egy hónap, ugye ez valamilyen vagy e-mailben, vagy valami, vagy a social platformon, vagy más csevegő platformon tud érkezni. Itt a link, kattints rá, ott van x darab banknak a logója, kattints rá a sajátodra, add meg az adataidat, és onnantól kezdve nem megadta az adott illető a csalónak ezeket az adatokat, és utána a tranzakciók mennek.
Szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat ilyen részletességgel elmondjuk, mert nagyon sokan, ahogy az egyik abszolút. Folyamat viszi tovább a másikba, gyakorlatilag már abban a helyzetben találja magát, hogy igen. Megfosztották hát a bankszámláján lévő összegektől.
Ezt tehetjük, hogy megpróbálunk edukálni és felhívni a figyelmet ezekre a dolgokra. Ezt tettük most, és az időnk az elfogyott, úgyhogy többet.
Egyetlen még egy dolgot engedjetek meg, persze. Kérlek nekem, picit a reklám helye, abból a szempontból, hogy van egy nagyon-nagyon jó platform, ami ugye a Bankszövetség, illetve a hatóságoknak az együttműködésével jött létre és folyamatosan fejlődik. Ez a www.kiberpajzs.hu oldalon érhető el. Nagyon jó edukációs anyagok vannak rajta, a lehetséges csalási szenáriókat bemutatja, az indikátorait bemutatja, tehát szöveges, képes videós anyagokban lehet ezekből tanulni.
Nagyon fontos, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és itt jártál nálunk. Bártfai Gábor volt a vendégünk, a CIP Bank információbiztonsági vezetője.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Ma reggel köszöntöttük már Ungvári Krisztián történész, egyetemi oktatót, aki ma 55 éves, és tőle származik a mai aranyköpésünk, ami így szól, a múlt mindig a mának szól, ezért írják újra folyamatosan. Kicsit áthallásos, és szerintem van is aktualitása ennek a mondatnak, és valahogy mindig beleszaladunk ebbe a kényelmetlen helyzetbe, hogy a történelmet megpróbáljuk úgy igazítani, hogy a mai valóságunknak megfelelő legyen.
Hát igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni, és erre sajnos voltak már példák, meg valószínűleg lesznek is.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Oké, itt van a telefonunk túlsó végén a következő vendégünk, akivel beszélgettünk, Utni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok!
Na, beszélgettünk egy pár hete, akkor még azt mondtuk, hogy el fog indulni ismét a Hungarian Startup University program 5. tanéve, tehát ugye ebből lehet látni, hogy 2,5 éves a képzés. Most viszont már el is indult. Mik a tapasztalatok? Hány diákkal? Hogyan kezdődött az új tanév?
A tanév lekopogom nagyon simán kezdődött. Több újdonsággal is készültünk itt a tanévnek a kapcsán is, és nagyon, hála Istennek, nagyon simán ment az átállás, mind a tananyag, mind pedig az új platform tekintetében. Azt látjuk, hála Istennek, hogy az, hogy angolosítottuk a képzést, az nem vetette vissza érdemben az érdeklődőknek a számát, tehát továbbra is több ezeres nagyságrendben, azt hiszem kb. 3000 diák vette föl most a felgyet.
Ugye ezt akkor is beszéltük az indulás előtt, hogy ez az angol nyelvű képzés, tehát hogyha startupereket képzünk, vagy olyanokat, akik ez iránt a vállalkozási forma, vagy egyáltalán a vállalkozások iránt érdeklődik, azért ott elvárás valahol az a szintű angol nyelvtudás, amivel ugye a képzés során is találkozik.
Igen, hát ezt újra megerősíteni tudom, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, már csak a világ méretéből is adódóan úgy van, hogy a forrásoknak, meg az együttműködéseknek a többsége, amit egy ilyen vállalkozási tevékenységbe be lehet vonni, vagy hasznosítani lehet, az Magyarországon kívül van. Tehát, hogy tényleg a startup alapítás az definícióból adódóan egy határokon túl értelmezendő valami, és egész egyszerűen képesnek kell lenni arra, hogy mondjuk egy külföldi befektetőnek elmondjuk, hogy mire kérjük a pénzét, és mikor fogja viszont látni. Tehát, hogy ez sajnos nem egy kikerülhető dolog ennek a közegnek a kapcsán.
Milyen konkrét támogatások vannak az ötletek, fejlesztések megvalósításához?
Hát ezt ketté szedném erre a kérdésre a választ. Az egyik az, amit még a képzés keretén belül biztosítunk, tehát a második fél évben minden hallgató, akinek a kvázi az ötletét, projektjét kiválasztjuk arra, vagy az egyetemek kiválasztják arra, hogy dolgozzanak rajta tovább, illetve elkezdjék megvalósítani. Tehát ott a második fél évben végig egy mentor segíti a munkájukat, egy piaci mentor segíti a munkájukat, plusz az egyetem is ad nekik tanácsot, használják az egyetemi infrastruktúrákat, laborokat, termeket, és gyakorlatilag tőlünk is kérhetnek bármikor bármilyen segítséget. Aztán ami már ennél egy fokkal izgalmasabb, az a HSUP utáni élet talán. Ott pedig az alumni program keretein belül konkrét finanszírozást, projekt, illetve termékfejlesztési támogatást, szellemi tulajdonkezeléssel kapcsolatos tanácsadást, forrásbevonást, illetve kapcsolatépítést is segítünk nekik.
Ha, akkor ezt már gyakorlatilag az egyetemi évek alatt is elkezdhetik a vállalkozásaikat szervezni.
Abszolút, uh-huh. Abszolút, sőt, ez nem is feltétlenül baj. Én így a HSUP kapcsán azt szoktam mondani, egy nagyon fontos dolog, hogy aki vállalkozott már, azt szerintem egyetért abba, hogy viszonylag kevés az olyan vállalkozó, akinek az első törekvése sikeres lett. És hogy a HSUP ennek egy nagyon-nagyon jó eszköze tulajdonképpen, hogy az első hibáinkat azt ne a saját pénzünkön kelljen elkövetni.
Az is nagyon fontos, hogy a hazai innovációs ökoszisztéma fejlődéséhez is hozzájárul ez a program.
Hát ez az elsődleges célunk, igen, hogy támogassuk az innovációs ökoszisztémát, meg a gazdaságot gyakorlatilag jó képzett vállalkozókkal és jó finanszírozható, befektethető projektekkel.
Ha nem a vállalkozást, vagy a gyakorlati megoldásokat, finanszírozást választják, akkor van-e esetleg erre valamilyen ráépülő modul, vagy ez egy így önállóan egy egység, ez a 2,5 év, tudja esetleg a vállalkozói képzését folytatni az a diák, aki itt most egy érdeklődés megerősít, vagy szertesz egy irányultságra?
Abszolút, ez az életút, ez így teljesen modulárisan épül föl. ez a része a dolognak már nem feltétlenül nálunk van. Aha. Tehát, hogy nekünk annyi a dolgunk ennek a programnak a keretein belül, hogy tényleg az egyetemről kijövő fiatal felnőttek, ők hajlandóak és nyitottak legyenek vállalkozni, és az utóéletüket viszont azt már más konstrukciókon és programokon keresztül támogatja, hát mind az innovációs ügynökség, mind pedig úgy tágabb értelemben a magyar innovációs ökoszisztéma, úgyhogy abszolút persze van erre lehetőség, hogy ezeket a projekteket tovább vigyék és tovább segítsük.
Még egy utolsó kérdés, ez a 3000 diák az elmúlt 5 év fényében mit jelent, mennyire nő a népszerűsége a képzésnek, vagy esetleg csak stagnál?
Eddig abszolút nőtt, tehát minden évben többen vették föl, mint amennyien az előző évben. Most ez az az év, amiben azt mondom, hogy egy picit csökkent, vagy talán stagnált. Ennek utána néztünk, hát és úgy néz ki, hogy igen, ez az angol nyelv, ami sajnos egy picit visszavetette a lendületet, és hogy nem is érdekes, hogy nem is feltétlenül az, hogy angolul kell elfogyasztani a képzést magát, hanem inkább attól félnek, hogy majd esetleg angolul meg kell valamikor szólalni.
Ja, úgyhogy, igen, ez tipikus, hogy először értjük, és majd csak utána tudunk beszélni, igen.
Igen, úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan eleme a történetnek, amivel a következő tanévre már fogunk készülni, tehát szeretnénk a képzésbe beépíteni egy, hát vagy beépíteni, vagy azt megelőzően egy angol nyelvi felkészítőt, mind ilyen beszéd tekintetében.
Ilyen kommunikációs blokkot.
Hát igen, mint pedig a szaknyelv tekintetében. Én azért ettől azt várom, hogy aki esetleg fél ettől, az lehet, hogy egy picit nagyobb magabiztossággal áll bele a történetbe.
Milyen fontos részlete ez ennek a projektnek? Ezt csak zárójelbe teszem hozzá, mert hogy tényleg, amikor az embernek el kell adnia magát, ráadásul idegen nyelven, akkor azt nagyon fontos, hogy milyen magabiztossággal tudja megtenni. Úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet. Nem csak a tekintetben, hogy minél többeket vonjatok be, hanem hogy az érvényesülést persze is erősítse.
Oké, okay, hát sok sikert kívánunk hozzá, és hát még valószínűleg beszélgetünk akkor az újításokról is, meg a következő évről is. Nagyon köszönjük!
Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot!
Szép napot, szervusz, minden jó! Kutni Mátyással beszélgettünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatójával.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziára, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Megnézzük, hogyan gondolkodnak a vezérigazgatók, a CEO-k, ugyanis a KPMG CEO Outlook kutatása 10. alkalommal készült el, úgyhogy ezügyben van itt vendégünk Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánom!
Na, hát lehet, hogy először nézzük át ezt a 10 évet, hogy mit mond ez nektek. Ez már egy egész komoly adatsor, ugye itt jól le lehet venni azt, hogy
milyen tendenciák vannak.
Minden tendenciák, hogy hogyan gondolkodnak másképp a vezérigazgatók, tanultak-e ezekből a válságokból, mi a legfőbb kivonata a következtetésének.
Ha egy helikopter nézőpontból közelítjük a kérdést, akkor a bizalmi index, ami a világgazdaság növekedésébe, a saját vállalkozásuk növekedésébe vetett középtávú bizalmat méri, az azt látjuk, hogy 2022 óta alapvetően egy ilyen platóra került, nagyjából ez a 71-2%-os tartományban található. Ugye ennek volt előtte egy nagy beesése a Covid után, majd egy nagy hurrá optimizmussal, ugye amikor a Covid elmúlt, kilőtt erre a 73%-ra, de innen nem tudott tovább emelkedni. Hogyha ezt a 10 éves távlatba hasonlítjuk össze, ugye 10 éve ez még 94%-on állt, azért ebből ez a 20%-nyi különbség, ez egy jelentős bizalmi index romlásnak minősíthető.
Ugye itt sok mindenen átmentünk, nem véletlen gondolom ez a plató formálás, ugye itt a Covid gyakorlatilag egymásba csúszott már a Covid, a háború, az inflációs
Sőt, ugye rengeteg, tehát azzal zártuk tavalyi kutatásunk összegzését, hogy egy polikrízis állapotba kerültünk, igen, ami azt jelenti, hogy különböző geopolitikai, gazdasági, technológiai, környezeti válságok, sőt ugye krízisek fonódtak össze, és így együttes hatásuk még erősebb, mint külön-külön.
És ugye ez, megoldódik ez az egyik, még mindig ott van három másik.
És pontosan ez a lényeg, ugye Mike Spence közgazdász mondta ki a tavaly évben, hogy egyfajta permakrízis állapotba kerültünk, hogy ez a polikrízis állapot elhúzódik az időben, és gyakorlatilag most már egy ilyen válságok által övezett világban kell a vállalatként navigálnunk, ami egy teljesen más megközelítést igényel vállalatvezetőktől is. Nem egy-egy krízis, nem egy-egy válságot kell már kezelniük, hanem holisztikusabban kell a vállalkozást felkészíteniük arra, egy vízióval, egy stratégiával, akár egy vállalati kultúrát implementálva, hogy bármely válságra tudjanak választ adni nagyon gyorsan, és ebben is tudjanak navigálni.
Ha, ez a szép magyar szóval, ez a reziliencia, ugye ez a
pontosan, egy teljesen egy új szintjét igényli a rezilienciának, ami nem biztos, hogy a költséghatékonysággal összefügg, sőt, ugye ellentétes, úgyhogy ez egy nehéz ilyen mérleg, abszolút, hogy a reziliencia és a költséghatékonyság között navigálni vállalatvezetőként.
Egy másik nagyon fontos dolog, ez pedig a mesterséges intelligencia megjelenése, hogy erre hogyan reagálnak a cégek, mennyire tudnak ezzel azonosulni, vagy tervezik-e azt, hogy a jövőben erre valamilyen folyamatot fognak építeni?
Illetve hogyan élik meg, fenyegetettségnek, vagy lehetőségnek, igen, gondolom, ez sem mindegy.
Biztos nem árulok el titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy ez van leginkább a vállalatvezetők technológiai investícióinak a fókuszában. 63-64%-uk mondta azt, hogy a következő évben be fogja vezetni a mesterséget, intelligenciát annyi helyen, ahol csak lehet a vállalati irányítási rendszerben. Még úgy is, hogy 63%-uk azt mondta, hogy nem vár ettől rövid távú megtérülést. Tehát alapvetően azért vannak még itt kockázatok, költségek, implementációs költségek, és egyben össze kell vonnunk ezt a munkaerő kérdésével, mert a legnagyobb rizikója a mesterséges intelligenciával kapcsolatos investícióknak az, hogy a munkaerő képességei, képzettsége lesz olyan szinten, sőt az átképzés meg lehet-e oldani úgy, hogy ezek a technológiai beruházások megtérüljenek. Ezért mondtam azt, hogy nem biztos, hogy az IT igazgatók lesznek a leginkább érdekeltek abban, vagy lesz a legnagyobb megoldási kulcs azzal kapcsolatosan, hogy egy-egy mesterséges intelligencia a beruházás megtérül-e, hanem a HR igazgatóknál, hogy a munkaerő képzést át tudják-e alakítani olyan sebességgel és olyan hatékonysággal, hogy ahogy ezt a mesterséges intelligencia által átalakult munkakörök megkövetelik.
De ez a sebességre, ez egy jó példa, ugye, hogy azt mondják az igazgatók, hogy már most kell ezzel foglalkozni és beruházni, annak ellenére is, hogy a megtérülést azt nem várják rövid távon.
Ezt mindenki keserűen megtanulta a Covid-ban. Aha. Hogyha valaki lemaradt technológiai fejlesztésekkel, akkor olyan szintű versenyhátrányt tud elszenvedni, amelyet utána évekig tart behozni. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy a technológiai beruházások, investíciók sokkal inkább fókuszban vannak, és sokkal bátrabbak a vállalatok ezzel kapcsolatosan, de látják a rizikókat is, ugye itt azért nem szabad megfeledkeznünk a kiberbiztonság kérdéséről sem.
Na, ezt akartam is kérdezni, ugye, hogy hogyan változik a kockázatérzékelésük, illetve az a prioritás, amit ugye mindig felállítják azt a vállalatvezetők, hogy éppen mi az, ami közvetlen fenyegetettség nekik, és akkor ebben van egy ilyen sorrend, egy prioritás.
Igen, igen, és pont a kiberbiztonság került vissza a top 5 rizikók közé, nem véletlenül, hiszen visszatérve az előző gondolatra, ugye a mesterséges intelligencia egy tanításához szükséges adatvagyon, az egy óriási koncentrált adat. És ennek a védelme még fontosabb lesz, mint eddig, hiszen koncentrált helyen található meg az adatmennyiség, amelyet, hogyha illetéktelnek kezébe kerül, akkor egy óriási kitettségnek vagy veszélynek van kitéve egy vállalkozás. Éppen ezért ugye a kiberbiztonság egyértelműen visszakerült a top 5 rizikó közé, sőt egyes piacokon, mint például Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, ha jól emlékszem, ugye első helyen említik, és vannak olyan szektorok, mint a banki szektor például, ahol a vállalatok 44%-a azt mondta, hogy a kiberbiztonság a legnagyobb rizikója. Hogyha az összvállalati világszinten nézem, akkor egyébként nem a kiberbiztonság az első, hanem a ellátási láncok kerültek vissza az első helyre.
Ezen se lepődünk meg,
ugye nem úgy, mint a Covid-ban, ugye más a kiváltó ok, ez a geopolitika most egyértelműen a kiváltó ok, hiszen ezeket az egymás után ugye kibontakozó konfliktusok, sőt háborúk, ugye az emberi tragédiákon túl most nagyon komoly logisztikai problémákat is okoznak, hiszen elővigyázatossági intézkedések, vagy már tényleges lezárások miatt, ugye korábban jól bevált ellátási láncok válnak ellehetetlenül lővé, és emiatt ugye új megoldásokra kell emiatt a vállalatvezetőknek, illetve a beszerzési vezetőknek fókuszálniuk, amely szintén ugye a reziliencia irányába vezet, egyre rövidebb ellátási láncokat vetnek be, és emiatt egyre inkább megnöveknek a költségek is természetesen.
Ha már az ellátási láncokról beszélgettünk, ezt osztuk szóba, mennyire elkötelezettek egyébként a cégek az ESG irányába, hogy az ESG-n egy fontos része az ellátási láncok.
Abszolút, ugye ez a vállalati stratégiáknak a harmadik pillére, és azt gondolom, hogy nincs már hosszú távú stratégia ESG láb nélkül, fenntarthatóság nélkül. Hiszen 2020-ban beszéltünk először arról, hogy a kapitalizmus önmagában megváltozott. És már nem egy shareholderi, ugye tulajdonosi kapitalizmusról beszélünk, hanem egy stakeholderi érdekelti kapitalizmusról. És hogyha az összes érdekeltnek megpróbálnak megfelelni a vállalatok, a vállalatvezetők, az fenntarthatóság nélkül nem fog menni. De ezzel nyilván nem biztos, hogy teljesen összefügg ugye minden olyan rövid távú cél, amelynek szintén meg kell felelniük, tehát egyfajta egy ilyen mérleghinta állapot alakul ki, megint csak a rövid távú reziliencia, a rövid távú költség és stabilitás biztosítása, és a hosszú távú küldetésvezérelt működés fent kialakítása és fejlesztése irányából. Ez egy elég erős kihívás most a vállalatvezetők szempontjából.
Még maradt egy kis időnk, a munkavállalói oldalt nézzük még meg, hogy az hogy alakul, ugye itt a járvány idején a home office nagyon megszaladt, aztán lett egy ilyen vegyes üzemmód, most nem tudom, hogy látják a vezérigazgatók, mi az optimális felosztás ez a home office jelenléti foglalkoztatás, ugyeben képzések, tehát picit nézzük meg a humán erőforrás oldalt.
Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy optimális home office verzió, vagy az iparáganként eltérő.
Ezt akartam mondani,
az építőiparban is más, és a kutatásfejlesztésben
az étterem üzemeltetésben.
Igen, de összességében egyébként azt figyeltük meg a kutatások során, hogy a home office népszerűsége, ugye a vállalatvezetői körben egyre kevésbé van jelen. Ugye az idén 83%-a nyilatkozta azt a vállalatvezetőknek, hogy középtávon vissza fogja kérni az összes munkavállalót az irodába, akár pozitív incentíveken keresztül, míg tavaly ez csak 64% volt. Összességében azért látni kell, hogy mindig könnyebb valamit úgy megszervezni, hogy a végletekben, vagy teljesen mindenki az irodában van, vagy mindenki otthon van. Ugye a hibrid az a legnépszerűbb egyébként munkavállalói szempontból is, és én személy szerint is ebben hiszek, de ennek a megszervezése a legnehezebb, hiszen ugye a home office-nál mindig azt szoktuk mondani, hogy munkavállaló két dolgot szeretne: akkor jöjjek be az irodába, amikor én szeretnék, és mindenki akkor legyen benne, amikor én vagyok benne. Ugye, és ebben nehéz egy összhangot megtalálni. De ezt látjuk továbbra, csak képzésre visszatérve pedig ez lesz a jövő kulcsa. Ugye olyan gyorsan fognak átalakulni a munkakörök, a technológia, főleg a mesterséges intelligencia révén, hogy az átképzésekben lesz a kulcs. És ehhez pedig képezhető munkaerőről lesz szükség. Ami nagyon nehéz kérdés, mert nem mindig ugyanaz a jól képzett munkaerő és a képezhető munkaerő kérdése. Tehát ez lesz nagyon fontos, hogy az egész oktatási rendszert abban az irányba kell átalakítanunk, hogy azok a képességek, azok a kulcs kompetenciák fejlődjenek, amelyek gyors reagálású, gyors adaptáció, gyors átképzési lehetőségek.
És ez megint csak ezt az alkalmazkodó képességet.
Abszolút. Tehát az alkalmazkodó képességen lesz a kulcs, illetve ehhez kapcsolódó stressznek a tűrő képességén.
Oké, hát adtunk egy rövid kivonatot, elérhető valahol a teljes kutatás?
Abszolút, a honlapunkon teljes mértékben elérhető kutatás, mindenkinek szívesen ajánljuk.
Izgalmas, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzánk és beszélgettünk legalább a rövidített verzióról. Rózsai Rezső volt a vendégünk, a KPMG vezérigazgatója, és most megyünk tovább hírekkel, utána pedig jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.